Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Palkó István, a portfólió vezető elemzője, és Samu János, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője. A beszélgetést felvételről hallják, délután 4 órától rögzítettük. Örülök, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönjük, jó estét!
Még mielőtt a tegnapi szándéknyilatkozatban felvázolt vidámabb jövő a bankok számára elkezdődhet, mit kell még a forintosítással benyelniük? Milyen technikai és elszámolási feladataik vannak? Hol tartanak magyarán, Palkó István?
Jelenleg ott tartanak nagyjából a bankok, hogy lefuttatják a számítógépes az informatikai rendszereiken azt, hogy melyik ügyfélnek mekkora összegre, melyik ügyfélnek mekkora összeget kell majd kiutalni, illetve jóváírni a tartozásában. Ez egy óriási feladat. Simán el tudom képzelni, hogy bizonyos kisebb bankoknál vannak jókora fennakadások ebben
a
folyamatban.
Ki van a hitelezésben?
Hitelezésből nyilvánvalóan túl sok embert azért nem tudnak átcsoportosítani, hiszen más szakértelemre van itt szükség ezeken a területeken. Néhány hetük van csak arra a bankoknak, hogy véglegesen elkészítsék az elszámolásokat, úgyhogy nagyon sietniük kell. Az elsősorban az informatikai és adatgyűjtési és adattár kapacitásokat foglalja le. Márciusban és áprilisban kiküldik a leveleket is. Ott ugye igazából logisztikai feladatok lesznek elsősorban.
Postázik.
Ez a magyar posta számára is azért ez jókora feladat lesz, igen. És április 30-áig kell kiküldeni a leveleket. Ez egy nagyon megfeszített 3 hónap a bankok számára.
És utána hátra dőlhetnek onnantól kezdve, minden rendben van?
Hát rendkívül sok jogszabálynak meg kell felelni, még ezeken kívül is. Májustól az új törlesztő részletre kell átállniuk a bankoknak. Ez már ugye új, nagyon új feladatot azért nem jelent, de például július 1-től jön az új SZOCPOL, amire ha csak a lakossági hitelezésnél maradunk, akkor szintén át kell állni a bankoknak. Vannak értesülések, amelyek szerint a Magyar Nemzeti Bank új szabályozást vezet be a refinanszírozásban, tehát jelzálog leveleket kell majd akár kibocsátaniuk univerzális bankoknak is, azt nem tudjuk pontosan, de átalakul a finanszírozás rendszere. Nagyon hosszú még az az út, ami a bankok előtt áll, mondjuk egy stabil állapot eléréséig.
Az a becsés, az nagyjából pontos, hogy 1000 milliárd forint fog elmozdulni a pénzügyi rendszerben lakosság felé.
A legutóbbi pontos becslés az 942 milliárd forint, amit a Magyar Nemzeti Bank még a szeptemberi inflációs jelentésében tett közzé. Ennél pontosabb becslésről egyelőre nem hallottam. Ugye már csak azért is a jegybanknak van a legpontosabb becslése, mert ő a központi hitelinformációs rendszernek az adataiból is képes dolgozni, míg mi csak a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos statisztikákat használjuk.
Valóban új korszakot nyit a magyar bankrendszer és a magyar kormány viszonyában a tegnapi szándéknyilatkozat? Samu János, Concord.
Egy lényeges dolog ugye megváltozik, hiszen a bankok eddig 2010 óta jelentős terhet kellett befizetniük évente a költségvetésbe. Ez a teher elvileg a megegyezés szerint jövő évtől jelentősen csökkenni fogja 60 milliárd forinttal. Ez ma, tehát ebben az évben 140 milliárd forint körüli összeg, ugye ez akkor jövőre 80 milliárdra csökkenhet. Tehát van egy jelentős mérséklődés a teherben, amit a bankrendszernek a költségvetés felé kell folyamatosan felvállalnia. Ez mindenképpen egy új elem, vagy egy könnyítés az eddigi viszonyrendszerben. Illetve van a megegyezésnek, vagy a szándéknyilatkozatnak több olyan pontja, amely tisztáz néhány korábbi kérdést tekintettel arra, hogy a kormány milyen szerepet kíván vállalni, az állam milyen szerepet kíván vállalni tulajdonosként a bankrendszerben, mennyire kívánja növelni az állami tulajdonnak a részarányát. És e tekintetben ugye azt látjuk, hogy az eddigi bankvásárlások ellenére, annak mentén, hogy egyébként ezt kommunikálták is, lehetett hallani már az elmúlt hónapokban, nem kíván többségi tulajdonban maradni a bankokban, a kereskedelmi bankokban, hanem azt privatizálni szeretné. Nyilván egy új struktúrában tőkeres bankokat szeretne privát kézben látni a bankrendszerben, egy versengő bankrendszert kíván létrehozni. Ez is egy új elem, és azt gondolom, hogy ez egy pozitív elem. Ami azt gondolom egyébként az egész szerződéssel vagy szándéknyilatkozattal kapcsolatban egy nagy kérdés, hogy mennyire lehet abban bízni, hogy valójában ez a most bejelentett nyilatkozat a kormány részéről, ez tartós, és éveken keresztül erre építhet és tervezhet a bankrendszer. Ha ez úgy alakul, hogy úgy ítélik meg a bankok, hogy ez tényleg egy hosszú távon is mérvadó megegyezés lesz a kormánnyal, az nyilván rendbe teheti a banki működéseket, rendbe teheti a privát kézben lévő kereskedelmi bankoknak a hosszú távú tervezését, és újra aktívabbá válhatnak a hitelpiacon, tehát több hitellel láthatják fel a gazdaságot.
Miért kellett ehhez a szándéknyilatkozathoz az EBRD? Miért nem volt elég a Magyar Bankszövetség, amellyel már egy nagyon részletes szerződési gyakorlatot alakított ki a kormány?
Véletlenül, hogy az EBRD, mint külső hitelességet kölcsönöz ennek a nyilatkozatnak. Mint ő is, mint résztvevője ennek a nyilatkozatnak, tulajdonképpen támogatja ezt a, ahogy előbb is említettem, egyenlőre nem teljesen hiteles irányváltást a kormány részéről. Azáltal, hogy az EBRD, mint egy nemzetközi intézmény is oda tette a névjegyét, vélhetően a kormány azt kívánta a külföldi megfigyelők, befektetők felé is jelezni, hogy ez egy hiteles váltás az ő hozzáállásában.
Hitelességi pecsét Palkó István is így látja? Ha nem a Magyar Bank Szövetség, hanem az összes magyar bankot összefogja, hanem egy másik szereplővel köt a kormány egy szándéknyilatkozatot?
Kicsit tartok azért attól, hogy ez a hitelességi pecsét ez nem olyan erős, mint ahogyan mi most elsőre látjuk. Az elmúlt években is számtalan hitelességi pecsétre hasonlító megegyezést láthattunk. A legemlékezetesebb nekem a 2011. december közepi megállapodás, amiben rendkívül például volt egy úgynevezett növekedési paktum, amelyet a bankokkal kötöttek, vagy az árfolyamgát rendszeréről megegyeztek, és akkor is szó volt a bankadónak a csökkentéséről például azért fejében, hogy a bankok elkezdjenek hitelezni. Jelenleg erről úgy tűnik, hogy nincsen szó. Az Erste Bank vállalt egymagában bizonyos hitelezési feladatokat. A bankoktól úgy látszik, hogy most ezt nem várják el. Azért az biztató, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikált, hogy az EBRD-nek a részvétele az még egy plusz hitelességet kölcsönzött ennek az egésznek, ahhoz képest, mintha csak a Magyar Bankszövetséggel állapodtak volna meg. Nekem azért kicsit hiányzik a Magyar Bankszövetség részvétele ebben, de a nyilatkozatokból úgy hallottam, hogy őket megnyugtatta a megállapodás.
Mi szükség volt az Erste-be bevásárolnia magát a kormánynak 11%-ban?
Én úgy hallottam, meg ugye ezt mondják a felek, hogy nem a magyar kormány igényelte ezt, hanem az Erste Banknak volt erre úgymond szüksége, vagy ő szerette volna ezt. Ezzel valószínűleg az volt a célja, hogy legyen egy kézzelfogható kapocs is az állam és a bank között, amely azt jelképezi, hogy az Erste Magyarországon hosszú távon gondolkodik, szemben más külföldi bankokkal esetleg. Az ő geográfiai mixének a szerves része Magyarország, Ausztria szomszédjaként, illetve klasszikus közép-európai bankként egy korpiaca Magyarország az Erste-nek, és ezt valamiképpen ki is kell konkrétummal fejezni. Egyébként a banküzemi szempontokból, vagy közgazdasági szempontokból túl sok jelentősége azért nincsen. Maximum annyi, néhány 10 milliárd forint erejéig, vagy 10-20 milliárd forint erejéig, hogy ezt a tőkét ugye nem az Erste Bank teszi be újonnan a bankba, hanem a magyar kormány. De ennek talán az Erste Bank szempontjából túl nagy jelentősége nincs.
Samu János, ugyanígy látja?
Igen.
Nincsen különösebb. Haszna a kormánynak ebből a 15%-os tulajdonrészből azon kívül, hogy a kötődést az Erste-vel most mind a két fél elmondhatja, van? Ezt lehet valamire használni?
Hát ugye konkrétumokat vállalt az Erste Bank, nem tudom, hogy ezek a kormány számára mennyire fontosak, például az őstermelőknek a hitelezése, a közalkalmazottaknak a hitelezése, vagy az energiahatékonysági programoknak a hitelezése. Hát ugye ott vannak most már az állami tulajdonban lévő bankok, gyakorlatilag ők is meg tudnák ezt tenni, tehát nem hiszem azt, hogy ehhez az Erste Bankra szükség volt. Ezen kívül túl sok előnyét úgy nem látom az állam szempontjából a megállapodásnak, ha csak annyit nem tényleg, hogy ezzel is megerősítették azt a szándéknyilatkozatot, amelyet az EBRD-vel kötöttek, mégpedig azt ugye, hogy lényegében egy új korszakot nyitnak a magyar bankszektor életében. Ez egyelőre egy ígéret, meglátjuk, hogy a mindennapokban hogy váltják ezt apró pénzre.
A megállapodás értelmében a magyar kormány nem vásárolt több bankot vagy tulajdonrészt bankokban, amit eddig vásárolt, az mennyit érhet, és azzal mihez lehet kezdeni a magyar kormánynak?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az MKB banknak gyakorlatilag ugye negatív volt az értéke, amikor megvásárolta a kormány. Azóta nem sokat változhatott, hiszen a rossz bank például, amit a Magyar Nemzeti Bank felállít, nem kezdte el a működését. Ez változtatotná meg önmagában ugye a banknak az értékét, de ettől még a portfóliónak az értéke az állam szempontjából nagyjából ugyanaz maradna. A Budapest Bank egy pozitív értékű bank. Ugye mi úgy becsültük, hogy valahol 100 milliárd forint környékén lehet neki a fair értéke. Ehhez képest ugye azt lehetett hallani, hogy, és még ugye még mindig nem írták alá konkrétan az adásvételi megállapodást, hogy ennek akár a kétszerese is lehet az az összeg, amit a Budapest bankért kifizetnek. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor a két bankot, akár külön, akár együttesen, ez utóbbi a valószínűbb, nagyon-nagyon jól kellene ahhoz irányítani a magyar állami szereplőknek, az új menedzsmentnek, hogy az igazán jó befektetés legyen a magyar adófizetőknek. Ugye, hogyha nem lesz az, akkor a bizony gazdaságpolitikai célokat is illene megvalósítani a két banknak, ha a kormány szempontjából nézzük a történetet. Erről viszont egyelőre nem hallani. Tehát nem hallani azt, hogy az MKB bank az üzleti szempontokat sútba dobva, nagy kockázatot vállalva, például más bankokhoz képest sokkal erőteljesebben hitelezni a kis és középvállalkozásokat, amelyek kedvesek a kormánynak.
Kizárható? Hogy ilyen célok megvalósítására az állam a saját bankját használja?
Nem zárható ki.
3 év múlva elfogadni, azt mondja.
Igen, nem zárható ki. Túl nagy előnye ennek valószínűleg nem lenne. Az pedig, hogy miért veszi a kormány. Valószínűleg az történt egyébként, hogy ugye a bajoroknak sürgős volt kivonulni Magyarországról, nagy volt a nyomás a kormányon, és a kormányon is, és tehát egyrészt az üzleti nyomás, másrészt a politikai nyomás is, hogy ugye a magyar bankszektornak legalább a fele magyar kézben legyen, és ezt egy átmeneti jelleggel, egy átmeneti állami tulajdon kialakításával viszonylag könnyen meg lehetett valósítani. Ez inkább ideológia, mint bankszakma vagy közgazdaságtudomány.
Mennyire köti meg a kormány kezét a mostani megállapodás abban a tekintetben, hogy azt vállalták, hogy nem hoznak a banki profitabilitásra negatív szabályozást? Ebben mi minden fér bele? Somogy János.
Nyilván azt fér bele, hogy jelentősebb terheket nem fognak a bankrendszerre rakni, akkor ha ugye ennek ellenkező irányú szabályozás nem születik az Európai Unióban, ugye ezt azért kikötötték. Tehát ha EU-s szabályok ezt nem írják elő, akkor ők nem növelik ismét a bankokra rakódó terheket. Ez egyébként megkötni van a kormánynak a kezét, hogy nem emelheti nyilván a szektornak a terhelését, de ha onnan nézzük, hogy a szektor terhelése már most is nagyon jelentős volt, és ennek a további fokozása az véletlenül inkább csak rontotta volna a bankoknak az aktivitását, akkor azt lehet mondani, hogy ez a kitétel ez nem egy jelentős megkötés a kormánynak a gazdaságpolitikája szempontjából.
És hát ugye egy mérföldkőhöz érkeztünk olyan szempontból is, hogy a devizahiteles ügyet úgy tűnik, hogy most már végleg lezárják. Ugye ez okozta igazából a több mint 2000 milliárd forintnyi állam által a bankokra helyezett tehernek a döntő részét, tehát körülbelül a jól becsülöm, olyan 1300 milliárd forint a devizahitelekhez kapcsolódott a banki terhekből. Hát ugye ez a projekt úgymond ez kifulladt, ennek vége van, és most másrészt pedig azt is felismerhette a kormány, hogy a minél inkább ugye növekszik az állami tulajdon a bankszektorban, annál inkább rá is visszaütnek az extra terhek, amelyeket a bankszektorra kirónak. Például a bankadót azt gyakorlatilag az egyik zsebéből a másikba teszi a kormány, hogyha állami tulajdonról beszél. Tehát egyre kevesebb lehetősége volt a kormánynak arra, hogy továbbra is ezt a fejőstehén státuszt fenntartsa a bankszektor irányába.
Somogy János ingatta a fejét kisé.
Azt gondolom, hogy nem az elsődleges szempont az, hogy mennyi pénzt tesz az egyik zsebből a másikba, csak ezért ingattam a fejemet. Egyébként azzal egyetértek, hogy a terhek nagy része, ami a hiteléssel kapcsolatos, az valószínűleg már a bankrendszeren van, és ilyen jelentős probléma már nincs a bankrendszerben, amit meg kellene oldani. Én azt gondolom egyébként, hogy a mostani bejelentés és a mostani megállapodás az tényleg azt a szándékot tükrözi, hogy a kormány szeretné valahogy beindítani a bankrendszernek az aktivitását. Hogyha megnézzük az elmúlt éveket, és ezzel kapcsolatban nagyon bizonytalan számításokat azért az MNB végzett, Pontosabban ők biztos számokat írtak, de azt gondolom, hogy ez nem alapul annyira erőteljes, megalapozott, megingathatatlan számításokon, de azért több százalék pontot is elvette a gazdasági teljesítményből az, hogy a bankrendszer az nem volt képes úgy olyan optimálisan, olyan olcsón hitelezni a vállalatoknak, ahogy egy egészséges bankrendszer azt megtehette volna. És ezzel kapcsolatban érdemes felidézni azt, hogy látszik nemzetközi viszonylatban is, hogy ahol a válság kapcsán nagyon gyorsan levetették a bankrendszert, gyorsan erős tőke pozícióba került, és a problémás hiteleket hamar leíratták a bankrendszerrel, ott a gazdaságnak a talpra állása sokkal gyorsabban megvalósult, mint ott, ahol ezt sokáig elhúzták. És ezt látjuk Magyarország esetében, hogy évekig húzódott ez a probléma, évekig jelentős teher alatt és kockázatok és bizonytalanság alatt volt a bankrendszer, aki ugye jelentősen emiatt elvett a lehetséges gazdasági növekedésnek az üteméből, szintjéből. Ezzel a megállapodással azt gondolom, hogy a kormány kinyilvánította azt a szándékát, hogy csökkentve a terheket, csökkentve a kockázatokat, a bankrendszert végre egy normalizáltabb helyzetbe juttassa, és ezáltal képes legyen a bankrendszer ismét hitelezni, ne kelljen a növekedési hitelprogramból az MNB által a bankrendszerből kipasszírozni a hitelnövekedést a vállalatok felé.
De milyen körülmények változtak meg, hogy a kormány most látta elérkezettnek az időt, hogy ezt a döntést meghozza?
Szerintem, hogy az előbb beszéltünk azt, tehát gyakorlatilag ezek a nagy problémák, a legnagyobb probléma nyilván a devizetés probléma.
Kifutottak, megoldották?
Megoldották. A másik nyilván a költségvetés helyzetének az alakulása. Amikor bevezették a bankadót, és egyébként más szektorális különadókat is, az 2010-re esett, és akkor egy bőven a GDP-nek a 4%-a fölötti hiánnyal küzdött a költségvetés, ami menet közben lefeleződött. Van egy jelentős, a minden korábbi várakozást meghaladó gazdasági növekedés 2014-ben, és én azt gondolom, hogy jó eséllyel az idei év is egy meglepetés növekedést hozhat a gazdaságban. Ezek a számok pedig ugye nyilván együtt járnak az adóbevételeknek a növekedésével. Jellemzően, hogyha a gazdaság gyorsul, akkor jobban nőnek a bevételek, mint amennyire a kiadások, tehát ilyenkor szokott keletkezni mozgástér a költségvetésben arra, hogy valamilyen célra azt a kormány elhasználja, az lehet hiánycsökkentés is, lehet valamilyen kiadásnak az emelése, vagy, és itt ugye azt látjuk, hogy egy részét ennek a megtermelt többlet lehetőségnek, mozgástérnek a bankrendszer helyzetének a könnyítésére használja fel a költségvetés.
Körülbelül mikorra futhat ki a magyar bankterhelés egy átlagos európai szintre, és mi az átlagos európai szint most? Palko István.
Én úgy tudom, hogy az átlagos európai adóterhelése a bankszektornak az 17. része a magyar terhelésnek. Ez azt jelenti, hogy Magyarország ugye talán világrekorder a bankadó szempontjából, de Európában mindenképpen. Minket arányaiban az osztrák bankrendszer követ, ott is mérlegfőszeg arányosan, ha jól emlékszem, akkor nagyjából a fele a bankok adóterhelése a magyarnak. Most ugye 17-ére csökkenteni az adóterhelést, az azt jelenteni, hogy mondjuk 1-2 milliárd forintot szednénk csak be a magyar bankszektortól. Igazából nem hiszem, hogy idáig eljutunk. Azzal már szerintem a bankszektornak a vezetői is kiegyeznének, hogyha sikerülne néhány 10 milliárd forintra csökkenteni. Ugye jelenleg 140 milliárd forint környéki összeget szed be egy évben az állambankadó formájában, ez 60 milliárd forinttal, ugye kicsivel több mint 80 milliárd forintra csökkenhet. Ezt követően valahol 60 milliárd forint lehet 2017-ben, és elképzelhetőnek tartom, hogy itt megáll, de mondjuk egy 30-40 milliárd forintnyi bankadó talán hosszabb távon is elviselhető a szektor számára. Nyilván a bankok annak örülnek, hogyha ilyen még csak eszébe se jut senkinek beszedni tőlük, de el fogunk jutni egy viszonylag alacsony szintre, azt gondolom.
De ez a 30-40 milliárd marad, akkor ez már egy ilyen egészségesnek mondható banki terhelés magyarországi viszonyok között?
Úgy vélem, hogy nem befolyásolja jelentősen a hitelezést. Nyilván egyes bankoknak az eredményességét igen, tehát torzítást visz a rendszerbe, közgazdasági szempontok nem nagyon indokolják, tehát államháztartási lehetséges bizonyos időszakokban, de nem jó, hogyha a piacba ilyen extra adó terheléssel belenyúl valaki, de ez elviselhetőnek mondható.
De ezt mennyire kell komolyan venni, hogy európai szintre lehet ezt levinni? Ha azt mondja, hogy 30-40 milliárd marad is, az már az európai szint?
Ez ugye egy költségvetési vagy adópolitikai döntésnek a kérdése. Tehát van a költségvetés, amit mindenképpen tartani kell, és hogy annak a bevételeit milyen módon osztja meg a különböző jövedelem tulajdonosok között, ugye a lakosság, a vállalatokon belül milyen elosztást alkalmaz, ez nyilván adópolitikának a kérdése, alkalmazott adóstratégiának a kérdése, és e tekintetben ugye a kormány gondolhatja azt, és szerintem jogosan gondolja azt, hogy ha így gondolja, hogy a bankrendszernek a kiemelt adózása a többi szektorhoz képest az hosszú távon nem tartható. Ugye itt egyébként, ha mi ebben megnézzük ezt az adópolitikai kérdést, akkor azt látjuk, hogy a bank adó az része annak a nagyon érdekes vállalati adóztatásnak, ami kialakult Magyarországban gond az elmúlt 4-5 évben. Ez még úgy néz ki, hogy mi korábban volt egy társasági nyerességadó, ami körülbelül 700 milliárd forintos bevételt jelentett az éves költségvetésben. Ez úgy alakult át 2010-től, hogy leesett felére a társasági nyerességadó, voltak különböző kedvezmények, levitték ugye az alacsony nyerességű vállalatoknál a társasági adónak a kulcsát, viszont a hiányzó összeget valahonnan be kellett szedni, és itt egyes speciális szektorokat pécézett ki a kormányzat, akik a társasági adón felül speciális extra terheket kellett, hogy befizessenek a költségvetésbe. Azt gondolom, hogy ez az egész adó rendszerbeli felfogás, ez nem túl egészséges, és torzítja a gazdasági feltételeket és a vállalati működési feltételeket, tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy jó rendszer. Ha ebben olyan elmozdulás van, hogy csökkennek ezek a speciális egyes szektorokat érintő különadók, így a bankadó, akkor ez egy jó irány. Ugye ezt nem mondhatjuk még ki 100%-osan, hiszen azt látjuk egyik oldalról, hogy itt van egy csökkenés, viszont máshol, más szektoroknál pedig épp új különadóknak a bevezetése zajlik, vagy történt meg a közelmúltban. Tehát igazából maga az egész adópolitikai koncepció sajnos nem megy abba az irányba, ami egy sokkal semlegesebb adórendszer lenne a vállalatok szempontjából, de azon belül legalább ez a szerete egy jó irányba mutat.
Igen, a bankszektornak a helyzet egy kicsit speciális a többi vállalathoz képest, hogy a bankoknak nem csak azért kell profitábilisnak lenniük, hogy a tulajdonosoknak az igényét, a hozam éjségét kielégítsék, hanem vannak ugye a tőke követelmények, amelyek megkövetelik azt gyakorlatilag, hogyha egy bank, vagy ugye a teljes bankszektor a hitelállományát növelni szeretné, ami bizonyos esetekben szükséges a gazdasági növekedés fenntartásához is, akkor a tőkéjét is folyamatosan növelje, és a tőke növekedéséhez pedig ugye szükség van a profitra, hiszen hogyha főleg hazai tulajdonú bankszektorról beszélünk, akkor a külföldi tőke bevonásnak a lehetőségei korlátozottak. Ideig még nem teljesen jutottunk el azért, de nem szívesen hozzák ide a tőkét, az biztos a külföldi tulajdonú bankok. Tehát ahhoz, hogy a növekedés a bankszektorban megvalósuljon, például mondjuk egy 3-4%-os gazdasági növekedést, ahogyan sokan becslik, mondjuk 6-8%-os hitelállomány növekedés kísérjen, ahhoz a tőkének a növekedésére is szükség van, ez pedig belső források alapján csak is a profitból teremtődhet meg, tehát egy kicsit így még jobban arra van kényszerítve a bankok talán más vállalatokhoz képest, hogy profitábilisan működjenek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Pankó István a portfólió vezető elemzője és Samu János a Concordia Tech Papier Zrt. Vezető elemzője az Aréna vendége. A beszélgetés délután 4 órától rögzítettük.